gyűlöli az idegen feslettséget, amely megbomlasztja a kötelékeket és az ősi jámbor népi rend megvetését, mert az elerőtleníti az országokat és megfosztja a birodalmat a jogartól. Ez Amun gyűlölete, amint mindketten tudjuk, és akarata, hogy kemény népi erkölcs uralkodjék Kéme földjén, mint egykoron, s az ország fiai hazafiak legyenek. De te épp úgy tudod, mint én, hogy ott, és Mutem Enet napnyugat felé mutatott, a Nílus égtája felé, és a folyó túlpartjára, ahol a palota állt, hogy ottan túl más és lazább napértelem uralkodik, és kedvelt fáraó gondolkodói között on értelme a háromszög élén, Atumré mozgékony értelme a kiterjeszkedésre és megegyezésre hajlamos, amelyet Atonnak neveznek, nem tudom milyen elerőtlenítő helyesléssel. Vajon nem kell-e Beknehonsznak megbosszankodnia Amunban, hogy tulajdon fia is a feslettséget pártolja, és kísértő gondolkodóinak megengedi, hogy idegen léhasággal velejéig elpuhítsák az ország népét. Fáraót nem szidalmazhatja, hanem majd benned szidalmazza, és tüntet Amun mellett, megmérgelődvén, mint egy felső egyiptomi leopárd, ha megpillantja Bábel leányait, és föl fog ugrani, és szolgái után kiáltani. Úgy beszélsz, kedvesen, felelte a férj, mint egy fölvágott nyelvű punti szajkó, aki sokszor hallotta és utána kotyogja, ami nem az ő anyában született. Velejéig elpuhítja, és ősi szokás, és idegen léhaság, ez Beknehonsz elkedvetlenítő szótára, amelyet itt ismételgetsz, lélek állapotom látható elsötétítésére, mert amikor jöttél, azt hittem veled nyílik alkalom meghitt csevegésre, és nem vele. Csak emlékeztetlek fölfogására, amelyet ismersz, hogy súlyosabb zavartól megóvjam lelkedet. Nem mondom, hogy Beknehonsz fölfogása az én fölfogásom, pedig az, amikor beszélsz, őt hallom, de nem igaz, hogy fölfogását úgy adod elő, mint valami tőled idegent, amihez nincs közöd, hanem a magadévá tetted, és velem szemben vele értesz egyet, a kopasszal. Ez a csúf viselkedésedben. Talán nem tudom, hogy kibe jár nálad, és minden holdnegyedben, vagy még gyakrabban meglátogat. Csöndes bosszúságomra történik ez, mert nekem nem barátom, és ki nem állhatom csökönyös szótárával. Természetem és lelki hangulatom szelídebb, finomultabb és elnézőbb napértelem után kívánkozik. Ezért vagyok szívemben Atumré-é, a nyájas istenségé, mindenek előtt pedig azért, mert fáraóé vagyok, és az ő udvaronca fáraóé, aki engedi, hogy gondolkodói gondolkodva kutassák-e pompás Isten nyájas nagyvilági napértelmét. Te azonban, házastársam és nővérem, Isten és ember előtt, hogyan viszonylasz e viszonyokhoz? Ahelyett, hogy velem tartanál, azaz fáraóval és udvarának érzületével, Amunnal tartasz, a mozdulatlannal, a vasfejűvel, az ő pártjához csatlakozol én ellenem, és egyékényen árulsz a nyájasság nélküli Isten legfőbb kopaszával, és nem gondolod meg, milyen csúf dolog engem megbántani és cserben hagyni. Hasonlatokkal élsz, uram, mondta Eni halk haragtól elszorult hangon, amelyek nem éppen ízlésesek. Eléggé csodálatos a te olvasottságod mellett, mert hiányos vagy nagyon rossz ízlésre val azt mondani, hogy egyékényen árulok a prófétával, és ezáltal cserben hagylak téged. Sántító hasonlat ez, meg kell mondanom, és szokatlanul félretaláló. Fáraó az atyák tanítása és a nép ősi jámbor hite szerint Amun fia, ezért semmi esetre sem sérted meg udvaronci kötelességedet, ha számba veszed Amun szent napértelmét, még ha csökönyösnek ítéled is. és csekély áldozatul helyezed elébe a magad s vendégeid kíváncsiságát egy nyomorultul ünnepélyes tánc iránt. Ennyit rólad. Én pedig egészen, minden tisztességemmel és nyámborságommal Amunénak vallom magam, mert templomának és ágyasházának arája vagyok, s az istennő ruhájában táncolok előtte, ez minden dicsőségem és gyönyörűségem, és semmi másom nincs. Életem egyetlen öröme ez a tiszteleti állás, te pedig veszekszel velem, amiért hű maradok az Úrhoz, az én Istenemhez és természet fölötti férjemhez, és égre kiáltóan félretaláló hasonlatokat használsz ellenem. És fölemelte redőzött ruháját, s lehajolva eltakarta vele ábrázatát. A testőr ezredes rendkívül kínosan érezte magát. Megborzadt és elhűlt benne a vér, mert a legalulsó, kíméletesen elhallgatott dolgok fenyegettek azzal, hogy iszonyatosan és életet eltiprón szóba kerülnek. Karját még mindig szétterpesztve a pattámlán meretten húzódott még hátrább az asszony elől, és riadtan és bűntudatos zavarral nézett a síró nőre. Mi történik? Gondolta. Kalandos és hallatlan dolog, és nyugodalmam a legnagyobb veszélyben forog. Túlságosan messzire mentem. Napvilágra tártam jogos önzésemet, ő azonban árnyékba borította magáéval, mégpedig nem csak a beszélgetést, hanem szívemet is árnyékba borították szavai, s most szánalom és bánat vegyülnek benne rémülettel könnyei miatt. Igen, szeretem őt. Könnyei, melyek megrémítenek, éreztetik velem, és vele is szeretném éreztetni azzal, amit mondok. És miközben karját leeresztette a támláról, és a nő fölé hajolt, annélkül persze, hogy érintette volna, némi fájdalommal mondotta. Láthatod, kedves virágom, mert tulajdon szavaidból kiviláglik, nem azért szóltál hozzám, hogy Beknehonsznak a prófétának csökönyös fölfogására emlékeztes, holott nem osztozol benne, hanem az csak ugyan a tiéd is, és szíved az ő pártján áll ellenemben, mert nyíltan és egyenesen szemembe mondod, egészen Amuné vagyok. Csak ugyan oly nagyon sánti tehát hasonlatom, és tehetek-e az ő ízléséről, amely túlságosan keserű számomra, aki a férjed vagyok. Eni elvonta a ruhát arca elől, és ránézett. Féltékeny vagy Istenre, a láthatatlanra? Kérdezte eltorzult ajakkal. Drága kőszeme, amelyben gúny és könyve gyűlt, közvetlenül a másiké előtt volt, és gonoszul villant belé úgy, hogy az megijedt és gyorsan fölemelkedett aláhajlásából. Vissza kell vonulnom, gondolta. Túlságosan messzire mentem, s így vagy úgy meg kell hátrálnom nyugalmam s a ház békéje véget, amely most váratlanul úgy tűnik föl, borzalmas veszélyben forog. Hogyan lehet, hogy hirtelen így fenyegetett helyzetben kell látnom, s hogy egyszerre oly ijesztők lettek asszonyom szemei? Minden jónak látszott, és biztonságos kiegyenlítettnek. S némely hazatérésére emlékezett, amikor megjött az udvartól vagy utazásról, és első kérdése mindig így hangzott az üdvözlésére siető ispánhoz, minden rendben van, az úrnő jó kedvű. Mert szívének mélyén mindig titkos gond lakott a ház nyugalma, méltósága és biztonsága miatt, sötét sejtelem, hogy mindez gyenge és veszélyeztetett lábon áll, és amint Eni haragosan síró szemébe nézett, rádöbbent, hogy a veszély mindig ott is volt, és hogy néma félelme valamiképpen iszonyú teljesedéssel fenyeget. Nem, mondotta. Szó sincs erről, és visszautasítom azt, amit kérdezel, és állítsz, hogy féltékeny lennék Amunra, az Úrra. Nagyon jól különbséget tudok tenni a között, amivel a láthatatlannak, és a között, amivel a férjnek tartozol. És mivel az az érzésem, hogy a képes beszéd, melyet a nemes Beknehonszal folytatott bizalmas érintkezésedre alkalmaztam, nem túlságosan tetszik neked. Továbbá, mivel mindig készségesen kerestem az alkalmat rá, hogy örömet szerezzek neked, tehát szolgálatodra visszavonom hasonlatomat a gyékényről, mintha nem is használtam volna, és tekintsük eltűntnek szavaim táblájáról. Nos, meg vagy elégedve? Mut ott hagyta a könnyeket szemében, hogy száradjanak föl maguktól, mintha mit sem tudott volna róluk. Férje hálát várt lemondásáért, ám ő nem volt hálás. Ez igen kevés, mondta fejét ingatva. Látja, hogy behúzom a nyakam, és aggódom a ház békéjéért, gondolta Petepré, és nő módjára alaposan kihasználja a helyzetet. Inkább nő általánosságban, mint különösképp egy és az enyém, és ez nem is csoda. Bárha mindig kínos némileg az általános és megszokott asszonyi együgyű ravasz igazolódást a magunk asszonyán látni. Csak nem siralmas és nevetséges ez. Bosszantó izgalma a szellemnek, hogy önkéntelenül észreveszi és megjegyzi, miként hiszi valaki, hogy a saját feje és a csalafintasága szerint cselekszik és viselkedik, nem látva, hogy csupán a megszégyenítően általánosat ismétli. De mit használ ez most nekem? Gondolkodni kell rajta, és nem beszélni róla. Beszélni miattam akár a következőket is lehet, és folytatva így felelt. Hogy egyáltalában igen kevés, az nem áll. De csak ugyan igen kevés abból, amit mondani akartam. Mert nem szándékoztam ennyivel beérni, hanem örömödet még fokozni kívántam annak kijelentésével, hogy beszélgetésünk folyamán föladtam azt a gondolatot, hogy a bábeli táncosnőket meghívjam az ünnepre. Nem kívánok egy magas polcon, s hozzád közel álló férfiút megsérteni ítéleteiben, amelyeket előítéleteknek is tekinthetünk, de ezzel még nem semmisítettük meg őket. Az ünnep ragyogó lesz a jövevények nélkül is. Ez még mindig igen kevés, Petepré, mondta az asszony, s néven nevezte férjét, akkor úgy érezte, hogy ezáltal ismét nyugtalan figyelemre kényszerül. Hogyan? Még mindig igen kevés. Mihez képest igen kevés? A kívánatoshoz képest. A megkövetelhetőhöz képest. Felelte Mut föllélegezve. Van, aminek másként kell, másként muszáj lennie ebben a házban, hogy ne legyen a botránkozás háza a jámborok szemében, hanem a példaadásé. Te vagy csarnokainak ura, és ki az, aki meg ne hajolna uraságod előtt? Ki kívánná el lelkettől nyájasságát és finomságát annak a lekötelező napértelemnek, amely szerint élsz, és amely betölti szokásaidat. Jól megértem, hogy nem lehet egyszerre akarni a birodalmat is, meg a romlatlan ősiséget is, mert az idők folyamán ebből támad amaz, és más az élet a gazdag birodalomban, mint az ősi jámbor népi rendben. Ne mondd, hogy nem értem meg az időt és az élet változását, de mindennek megvan, és meg kell legyen a mértéke. És egy kevés a szent atyai szigorúságból, amely a birodalmat és gazdagságát létrehozta, életben kell, hogy maradjon, és mindig tiszteletben álljon benne, hogy szégyenletesen el ne pusztuljon, s a jogart ki ne csavarhassák az országok kezéből. Tagadod ezt az igazságot, avagy tagadják fáraó bölcsei, akik bölcselkedve merülnek el Atum Ré mozgékony nap értelmében? Az igazságot senki sem tagadja, felelt a legyezős úr. És akadhat, akinek kedvesebb, mint akár a joga. A sorsról beszélsz. A kor gyermekei vagyunk, és úgy hiszem, még mindig méltóbb hozzánk a kor igazsága szerint élni, amelyből születtünk, mintha próbálunk egy időtlen idők előtti igazság szerint cselekedni, és a romlatlan ősiség bolondját játszani, miközben megtagadjuk tulajdon lelkünket. Fáraónak sok zsoldos serege van, ázsiai, líbiai, núbiai, még hazai is. Ők majd megvédik a jogart, amíg a sors megengedi. Mi pedig éljünk őszintén. Az őszintesség kényelmes, mondta Mut, tehát nem nemes. Mi lenne az emberekből, ha mindegyikük csak őszinte lenne, és természetes ösztönei számára az igazság méltóságát akarná igényelni, minden szándék nélkül a megjavulásra és önlegyőzésre. A tolva is őszinte, a részeges is, aki a csatorna szennyében hempereg, és a házasságtörő is. De vajon rájuk hagyjuk-e, ha igazságukra hivatkoznak? Te őszintén akarsz élni, férjem, mint korod gyermeke, s nem az ősiség szerint. De ahol mindenki ösztönének igazsága szerint él, vad ősiség van ott, és a fejlett kor az egyén korlátozását kívánja magasabb érdekből. Miben kívánod, hogy megjavulja? Kérdezte Petepré aggodalmasan. Semmiben, férjem. Te változhatatlan vagy, és eszembe sem jut, hogy szentül mozdulatlan állandóságodat megbolygassam benned. S távol áll tőlem, hogy szemrehányást tegyek neked, amiért semmire sincs gondod a házban és udvarban, és egyáltalában sehol a világon, csak az evésre és ivásra. Mert ha nem így volna természeted szerint, minden esetre így lenne állásod szerint. Szolgáidnak keze elvégzi helyetted a te részedet, amint elvégzi majdon a sírban is. A te dolgod csupán, hogy alkalmazd a szolgákat, sőt, még ennyi sem, hanem csak, hogy alkalmazd azt, aki a szolgákat alkalmazza, helyettesedet, hogy szándékod szerint vezesse házadat, Egyiptom egyik nagyjának házát. Csak ez vár rád, s a dolog a legelőkelőbben könnyű, de mégis ez a fő dolog. Hogy ne tévezd el, és ne mutass hamisan ujjaddal. Minden ezen múlik. Sok körforgás óta, melyeket nem is számlálok, mond Káv, házam ispánja, jól élek, aki engem szeret, ahogy illik, s teljesen átérzi, milyen csúnya dolog lenne engem megsérteni. Amennyire számadásaiból látni lehet, sohasem csalt meg komolyan, s a házat úri módon vezette, ahogy nekem kedvemre van. Talán ő a boldogtalan, aki elégedetlenségedet magára vonta. Ennek kicsinylő mosolygott ezen a kibúváson. Épp úgy tudott, felelte, mint én, és mint egész Véze, hogy Montcalm veseférekben szenved, és egy idő óta épp oly kevéssé foglalkozik a dolgokkal, mint te. Helyében más intézkedik, akit szájának neveznek, és akinek fölnövekvését erre a polcra sohasem gondolták volna lehetségesnek. És ez még nem elég. Azt is mondják, hogy az úgynevezett száj Montcalm előrelátható elhunyta után egészen és végképpen helyére lép, és te mindenedet kezére adod. Te dicséred ispánodat, hogy átérzi, mivel tartozik méltóságodnak. Engedd meg bevallanom, hogy én hiába keresem cselekedeteiben ezt az érzést. Ozárszifra gondolsz? Mut lehajtott a fejét. Különös kifejezés mondta, hogy rá gondolok. Bár adná a láthatatlan, hogy ne lenne. És így ne lehetne rágondolni, ahelyett, hogy elöljárót hibája folytán megszégyenítő módon ezt kelljen tennem. Mert a vesebajos azt, akit megneveztél, Vándor Kalmároktól gyermekkorában megvásárolta, és ahelyett, hogy alacsonyságához és nyomorult származásához méltón tartotta volna, nagyra nevelte és hatalmat adott neki a házban, alája rendelte a cselédeket, a tiédet épp úgy, mint az enyémet, és elérte, hogy te, uram, oly magától értetődön beszélsz a rabszolgáról, ami engem szégyenkezésre késztett, és ami ellen egész valóm föllázad. Mert ha elgondolkoztál és azt mondtad volna, úgy látom, azt a szíriait érted, a nyomorult retenúból, azt a héber szolgát, úgy természetes és illő lett volna. De hogy hová jutottunk, éppen ez a szólásforma mutatja, amely úgy hangzik, mintha a szolga rokonod lenne, bizalmasan nevén nevezed, és azt kérdett tőlem, Ozárszifra gondolsz? Most ő is kimondta a nevét nagy erőfeszítéssel, amit titkon boldoggá tette, és amit szívesen gyakorolt volna. A misztikus szótagok, amelyek halálra és megistenülésre emlékeztettek, és számára végzett minden édességét rejtették, zokogva csuklottak föl ajkán, és igyekezett sírásának fölháborodott színt adni, miközben mint előbb ruháját arca elé vonta. Potifár megint őszintén megijedt. Mi az? Mi az, drágám, szólt fölébe nyújtva kezét, megint könnyek? Nem értem, miért. Megneveztem a szolgát, hogy ő nevezi magát, és mindenki őt. Nem a név a legrövidebb jelzés, hogy megértessük egymással, kiről van szó. Látom, gyanításom helyes volt. A kánaáni ifjú van az eszedben, aki mint pohárnokom és fölolvasom szolgál, még pedig nem tagadom csöndes megelégedésemre. Nem elég oké már az is számodra, hogy kegyesen gondolj rá. Megszerzésében nincs részem. Mondd Káv, akinek teljhatalma van, hogy szolgákat alkalmazzon és elbocsásson, vásárolta őt évekkel ezelőtt tisztes kereskedőktől. Azután pedig úgy fordult, hogy vizsgára tettem egy beszélgetésben, amikor virágokat porosztatott kertemben, és föltűnően kellemesnek találtam, akit az Istenek a test és szellem jótévő adományaival ajándékoztak meg, mégpedig figyelemre méltó összhangban. Mert szépsége úgy tűnik föl, mint természetes megjelenülése értelme bájának, ez viszont, mint látható, egy másféle, láthatatlan nyilvánulási formája, és így remélem elnézett, hogy figyelemre méltónak mondom, mert ez az ítélet helyén való. Származása sem akármilyen, mert ha úgy tetszik, születését akár Szűzinek is lehet nevezni, de minden esetre annyi bizonyos, hogy nemzője valami pásztor, király és istenfejedelem volt, és hogy a gyermek szép sorban élt, mint megajándékozott, miközben atya nyájainál fölnövekedett. Persze aztán sokféle ajbaj lett táplálékos, akadtak emberek, akik lépteinek sikerrel vetettek hurkot. De szenvedésének története is figyelemre méltó. Van benne szellem, ötlet, vagy amint mondani szokás, van keze, lába, és hasonló összefonódást mutat, mint hogy az ifjú szerencsés külseje és értelme tűnik föl egy ugyanannak. Mert noha megvan a tulajdon valósága is, de azon kívül vonatkozásban áll és megegyezik egy magasabb elrendeltséggel is. Úgyhogy nehezen tudnád az egyiket megkülönböztetni a másiktól. Egyik tükröződik a másikban, és mindent összevéve az ifjat vonzó kétértelműség lebegi körül. Amikor látnivaló volt, hogy a vizsgát nem állotta meg rosszul előttem, pohárnoknak és fölolvasónak adták mellém, az én közreműködésem nélkül. Irántam való szeretetből, amint érthető is, és bevallom, az ifjú nélkülözhetetlenné vált számomra ezekben a szerepekben. Viszont azonban minden közreműködésem nélkül széles áttekintést is szerzett a gazdaság dolgaiban, amiközben betű szerint kitűnt, hogy amit csak tesz, a láthatatlan mindenhez szerencsét ad általa. Nem tudom másként mondani. És most, miután nélkülözhetetlenné lett számomra is a ház számára, mit akarsz, mit tegyek vele? Valóban mit lehetett itt akarni és csinálni, miután ő így nyilatkozott? Elégedetten nézett körül, és mosolyogva azon, amit mondott. Alaposan biztosította, jól körül sáncolta magát, és a fenyegető követelést eleve szörnyűségnek bélyegezte, véteknek az iránta való szeretet ellen, ami egyszerűen el sem gondolható. Nem is gyanította, hogy az asszony alig vetett ügyet szavainak gát és bástya jelentésére, hanem titkon, mint mézes bort szürcsölte, és hogy még mindig ruhájába görbedve, mély, mohó feszültségben egy szemernyit sem szalasztott el abból, amit ura József dicséretére mondott. Ez alaposan csökkentette a szavaknak szándékolt, óvó hatását, és különös módon nem akadályozta meg, hogy Mut az erkölcsös okos szándékhoz, amellyel jött, a legtisztességesebben hű ne maradjon.